Szeretettel köszöntöm ezt a sok-sok érdeklődőt, és ha lehet, akkor én ülve folytatnám, jó? Mert úgyis a képek lényegesek, azok beszélnek helyettem. Azt nézem, hogy hol látok én időt, hogy magamat bekorlátozzam, de ott fönt, jó, rendben, ott látom. Köszönöm. Igyekszem nem hosszúra húzni. Szóval, olyan felkérést kaptam Esztertől, hogy az utóbbi évünknek a közös munkájáról beszéljek, illetve arról a magyarókereki mennyezetrekonstrukcióról, ami elég rendes kihívást jelentett többünknek. Először is el kell mondanom, hogy volt ennek egy előzménye, részemről annyi, szubjektíven, hogy bútorfestőként elég jó rálátásom van Magyarország számos tájegységére, és azt tudjuk sokan, hogy Kalotaszeg kapcsán nem elkerülhető az Omling dinasztia munkássága, és igazából a numero 1-es kazetták közé tartozik, tehát a munkájuk minősége, tudása olyan óriási, hogy egy bútorfestőnek igazából nagy vágya, hogy ezt a vonalvezetést, ezt a festési stílust kipróbálja. De mit ér egy ilyen próba, ha az cél nélküli? Tehát igazából valahol titokban vágytam egy teljes mennyezetre, egy ilyen festésre. Erre januárban kaptam egy telefont Esztertől, hogy Éva, gyorsan mondjál igent vagy nemet, de inkább igent, tehát a két opció közül igazából nem annyira volt nyitott a második változat. A magyarókereki templom mennyezetét kellene rekonstruálni, és talán, én igazából az előzményeket annyira nem tudom, de talán az Erdélyi Hagyományok Háza kapott egy felkérés személyes kapcsolatok révén, Kallós Alapítvány, igen, és Ballafer is benne volt, úgyhogy azóta azt már megtudtuk, hál' Istennek, és személyes kapcsolatok révén. Ez egy annyira rövid idő alatt, szerintem azonnal igen mondtam, nem hiszem, hogy gondolkodtam én ezen néhány napig. Akkor még arról volt szó, hogy azért egy teljes mennyezetnek az alapanyaga az egy jókora költséget jelent. Talán még pályázat is benne volt az első időkben a tervek között, de alapvetően igen mondtam. Azt még nem tudtam, hogy hogy fogjuk kivitelezni, de igen mondtam. És itt ért össze az én régebbi vágyam azzal a tervel, ami ettől kezdve egy nagyon komoly tervezést és egy kivitelezési logisztikát igényelt. A magyarókereki templomról nagyon röviden csak annyi, hogy gyakorlatilag ami bennünket a mennyezetet érinti, 1746-ban készült maga a mennyezete, és később, 1780 körül már Umling Lőrinc a két fiával bővítette, tehát két lépcsőben készült ez a festés. A mennyezet pedig egy századelei villámcsapás következtében, vagy egy sérülés következtében annyira rossz állapotba került, hogy fel kellett volna újítani, vagy restaurálni kellett volna, de akkor a költséget jelentett, hogy végül is elkerült a Nemzeti Múzeumba, eladták, és a Nemzeti Múzeumban jó szokáshoz híven a raktárban tárolták hosszú ideig. Aztán ennek kapcsán a templom mennyezet nélkül állt, át is építették, itt látszik a grafikákon, hogy elég rendes külső változáson ment át, hát azért én mégiscsak a régebbire szavaznék úgy őszintén. A festőkről pedig, Umling Lőrincről, elsősorban őróla beszélünk, hiszen a mennyezetet ő festette, nyilván legényekkel és inasokkal, mert hogy ezek a mesterek nem egyedül dolgoztak, de egyéb nevet nem tudunk, csak Umling Lőrincről tudunk konkrétan. Ő szász származású, és tudjuk, hogy a festőasztalos C-nek nagyon komoly oszlopos tagja volt, és ugye ezek a C-rendszerek a kézműves mesterségeken belül nagyon jól működtek. Tehát egy olyan szakmaiságot biztosítottak, ami a munka színvonalát, a szakmai tudást teljes mértékben garantálták. És ebbe a környezetbe nőtt bele Umling Lőrincnek a két fia is, tehát innen is van az, hogy gyakorlatilag ők hárman együtt olyan erős mesterként tudtak dolgozni, hogy hihetetlen templom számot tulajdonítunk nekik. Ugye azt látjuk, hogy 1749 és 1794 között 43 településen dolgoztak, ez egy óriási szám. Van, ahonnan töredékemlékeink vannak, van, ahonnan nincs is, néhány elég jó állapotban van, és viszonylag sok múzeumi körülmények között. Ebben az esetben a magyarókereki mennyezetnél a tervezés, a kivitelezés tervezéséhez végig kellett vennünk azokat az adottságokat, ami ebben az esetben nagyon fontos. Tehát tudjuk, hogy az eredeti méretű kazetták többféle méretűek. Eszterrel elég sokat konzultáltunk ez ügyben, abban megegyeztünk, hogy mi egységes kazettaméretet fogunk alkalmazni. És színében pedig a kiinduló pont végül is a restaurált kazettáknak a színvilága mindenféleképpen, és hogy nem, amikor az alapszín három részét bekódoltam, akkor a Néprajzi Múzeum szakmai megnyitóján éppen a magyarókereki ligatúrával, a király kazettával találkoztam, és ott kértem egy kis segítséget azzal, hogy egyrészt rátapadtam a vitrínre, tehát hogy üveg mögött úgy lehessen fényképezni, hogy. Illetve visszamentem egy következő alkalommal, és hogy nehogy rám szóljanak, hogy én ott festegetek a kiállítás kellős közepén, de elkészítettem egy olyan színkódot, hogy aki fest tudja, addig-addig kevergettem a színeket, amíg egymás mellé téve ugyanazt a színtónust kaptam meg, mint ami a restaurált kazettán. Tehát azt a színvilágot szeretnénk visszaadni, ami ennek a kazettának a teljes színvilága. Formájában az is egyértelmű volt, tehát itt Eszterrel nem is vitatkoztunk ezen, hogy miután a Néprajzi Múzeumban leltári számok szerint vannak nyilvántartva a kazetták, végestelen végig ezt a leltári számot használtuk kvázi, mint egy szállítólevélen minden kazettán. Tehát az első perctől kezdve a tervezésnél már ezt a számot használtuk, a fotóknak is ugyanezt a számot adtuk, és végig a munka során is minden kazetta, mind a négy oldal a mai napig be van számozva, tehát bármikor visszaazonosítható a Néprajzi Múzeum eredeti kazettáival, és ugyanezeket a mintákat akartuk visszafesteni. Tehát nem egységesítettünk, nem csoportosítottunk, hanem az 55 kazettának a különböző mintáit festettük meg. Kivitelezés időbeni ütemezéseit. Ahogy végig gondoltam a munkát, ez hamar egyértelművé vált, hogy én nagyon-nagyon szeretek közösségben dolgozni. Tehát ha már érkezett ez a felkérés a Kallós Alapítvány felé, akkor én úgy éreztem, hogy a válaszúti táborban kell ezt kivitelezni, mert hogy másképp. Ráadásul egy hihetetlenül erős magunk alakult ki a válaszúti táborban. Most már azt mondhatom, hogy ismerjük egymást, és az is egyértelmű volt, hogy egy hét tábora kevés ehhez a munkához, mert ez egy óriási munka. Viszont elég komoly befolyással bírok a Békés Csabai táborban is, és azt is tudtam, hogy Békés Csabáról is jönnek már olyan alkotók a válaszúti táborba is, akik ugyanezt a munkát legalább ugyanolyan szívvel, lélekkel fogják folytatni, mint a válaszúti alkotók, akik itt az első sorban most mosolyognak velem szemben. Rákérdeztem a Békés Csabán, Pál Miklósné, Ancinál, elsőre igen mondott, azt mondta, ha én úgy érzem, hogy ennek a szakmaiságának itt a helye, akkor ő teljesen egyértelműen lehetőséget teret biztosít, és azok az alkotók, akik a táborban ebben részt vettek, teljes mértékben ingyen lehettek a táborban, tehát igazából anyagilag is megtámogatta ezt az egész ügyet. Aztán a kivitelezés tudásbeli lehetőségeinél, ezt most már így megtapasztaltam, hogyha közös munkáról van szó, akkor ott végig kell vennünk, hogy különböző tudásszintű, különböző ismeretszintű kézművesekről beszélünk, és alkalmazva ezt a tudást próbáljuk meg kihasználni. És akár Békés Csabán, akár Válaszúton egy olyan ütemezést iktattam be, hogy előre azért elég sokat foglalkoztam vele. Szokták mondani olyan sportolók, hogy fejben dől el a nyerés nagyobb része. Hát most ez egy kicsit pökhendinek tűnik, de én is ezt mondom. Tehát ha jó előre ügyesen kitaláljuk, akkor ebbe a két hétbe besűríthető, pedig nagy léptékű munkáról van szó. Aztán a pénzügyi keretek, azok bizony elég komolyak voltak, hiszen tudtuk, hogy egy 55 kazettás itt 105x100 cm-es kazettákról beszélünk, tehát valamivel több, mint egy négyzetméter. Ezeknek a fa alapanyaga óriási összeg. Aztán, ahogy utána néztünk, még menet közben is drágult a faára, úgyhogy Eszter hétről hétre hüledezett, amikor már egyre inkább láttuk, hogy mekkora tényleg nagyon komoly pénzösszegről beszélünk, tehát itt lazán a faanyaggal 1 millió forint fölé csúsztunk. Aztán annak a beszerezhetősége sem volt olyan nagyon egyszerű. Végül is úgy döntöttünk, hogy a faanyagot Békés Csabán rendeltük meg, kihasználtuk az egyik ottani alkotónk kapcsolatait, mert az úgy egyszerűbb, és aztán így kezdődött el végül is a munka. A méretezésnél itt látható az eredeti kazetták közül, hogy azért háromféle méretről beszélünk, mi egységessé tettük, hiszen azt tudtuk, hogy a hajó mérete, most azt hiszem, hogy nem pontosan fogom mondani, de 5 méter szer 11 méter, azt hiszem, vagy 11,5, és az 5 méter az ajtó felől szélesebb, 12 centi különbség van, tehát összetart egy kicsit a hajó. Ez is nehezíti a dolgot, de ez a felrakásnál némi csalással, a takarólécek fedésével elég jól kiküszöbölhető. Aztán az alapszín, ezt ugye említettem, ez az a kazetta, ami a Néprajzi Múzeumban ki van állítva, és alul látszik is az a színkód, amit kikevertem, és úgy döntött Eszterre elég komoly ráhatással, hogy a nagy felületeket nagy mennyiségben kevertessük ki, hiszen 55 kazettáról van szó, tehát itt sok-sok négyzetméternyi festékről. Ha a művészfestékekből keverjük ki, akkor az óriási pénz. Tehát így is nagyon sokba kerül, de sokkal drágább lett volna, hogyha kis művésztubusokból kevergetjük ki a festékeinket. A szürke alapot a belső kazetta, ha én egérrel mutatom, az látszik? Nem látszik. Tehát a belső kazetta krémszínű alapját és a szürke felületet kevertettük ki végül is. Az okkersárga keretet, azt pedig művészfestékkel oldottuk meg, mert én magam is üledeztem, hogy a tervezethez képest, amíg megrendeltem, már olyan szinten fölment a festék ára, hogy másképp hidaltuk át. És igénybe vettük az Iharos Népművészeti Egyesület maradék festékeit is, ami hát azért elég komoly összeg ilyen módon is. De nemes cél érdekében dolgoztunk. A címkézés, ez ugye annyit jelent, mint amit már említettem, és hogy minden egyes kazetta a saját Néprajzi Múzeumos leltári száma alapján tette meg a maga útját, és itt éppen a jobboldali képen látszik, amint Bartos Tünde címkézi föl, és szortíroztuk túl azon, hogy kiadtuk a feladatot az alapozáshoz, a keretezéshez, a méretezéshez, tehát szépen ügyesen oldottuk meg, azt gondolom. Aztán a rendhagyó praktikáknál én nem szoktam a bútorfestés és a templomkazetta festés során sosem előrajzolni a mintát. Úgy gondolom, hogy sokkal üdébb, sokkal frissebb, sokkal lendületesebb, hogyha előtte egy papíron megrajzoljuk, tehát a méreteket kvázi beletesszük a kezünkbe, a felületen pedig kiengedjük. Tehát nyilván szükségünk van arra, hogy érezzük a valódi méretet, de nem olyan szép, nem olyan üdefriss, hogyha előrajzoljuk. Ebben az esetben viszont a keretnél mégis ez volt hasznos, hiszen egy geometrikus keretrendszerről beszélünk, és nagyon fontos volt, hogyha egységesen látjuk az 55 kazettát, akkor ne legyen esetleges. Tehát eznek nagyon-nagyon precíznek kell lenni, és igazából ma már 2022-ben annyiban különbözünk a hagyományos kazettáktól, hogy már népi iparművészet keretein belül beszélünk erről. Tehát egyfajta tervezés, hogy ne legyen esetleges, ne legyen suta, ehhez mindenféleképpen ez a része már belefért. A piros kartonon azt látjuk, hogy kiméreteztük az egyes jelöléseket, és ott egy akvarelceruzával bejelöltük, hogy melyik vonalat honnan kell húzni, de nem minden egyes vonalat jelöltünk meg, csak a találkozási pontokat. Aztán mellette éppen egy koszorús alapnak a festése látszik, és a különböző alapszínek próbájával, tehát hogy hétről hétre eltettük a két táborból magát az alapszínt, amihez igazodtunk, és úgy tűnt praktikusnak, hogy mindenki egy munkafázist, egy felületet készít. Ez ugyanígy volt Békés Csabán, és ugyanígy volt Válaszúton is. Munkamegbeszélések természetesen folyamatosan kellett, hogy legyenek, tehát hogy igazodjunk, megnézzük, hogy hol tudunk jobban haladni, hol akadunk el, ahol lassabban haladtunk, hogy ne kelljen várni ott egyik-másikunk besegített, hogy tényleg üdén frissen tudjunk dolgozni. És hát igen, hétfőn reggel Válaszúton megkértem a táborozókat, magamból kiindulva, én bőbeszédű vagyok, aki ismer, pontosan tudja, hogy próbáljuk meg visszafogni magunkat, és ezt a beszélgetést csak az ebédidőre, vagy az asztal köré hagyjuk, hiszen elmegy az időnk, és első perctől kezdve iszonyatosan hajtottam a társaságot azért, mert tudtam, hogy kivitelezhető. Úgy osztottuk ketté a kazettákat, hogy az íves keretű kazettákat Békés Csabán oldottuk meg, ott stílusában némileg hasonlóbbak, és a téglalap alakú keretűeket pedig válaszúton. Ez is már egy kicsit tömörítette a feladatokat. Aztán az alapozás az nyilván széles ecsettel történt, tehát ez még nem a művészi munka része, de elengedhetetlen, és hát ugye hátul is le kellett alapozni ahhoz, hogy ezek a felületek ne vetemedjenek. Ipari mennyiségben készültek az alapozások. Aztán a keretezést, az pedig betűbotos vagy parkettás keretezéssel történik. Ez egy tipikus, jellegzetes umling technika, ami nagyon-nagyon látványos. Ha már az ember átérzi a szerkezet ízét, akkor nem annyira nehéz, de első ránézésre viszonylag bonyolultnak tűnik. És itt látszik az, hogy egy sprőd ecsettel betűbot mellett húztuk meg a különböző vonalakat. Hát megmondom őszintén, hogy én Békés Csabán is második nap nem tudtam fölkelni, tehát annyira fájt a derekam, de ugyanígy válaszúton is, viszont ez adja meg a szépségét, meg a pikáns részleteit. A betűbotos keret után belőle alapoztuk, majd az okasárga felületen egy úgynevezett flóderos technika került föl. Ez a flóderos technika, ez tipikusan a szászoktól indul, és később a 19. században az általános bútoroknál is elterjedt. Nehéz. Két réteg egymásra rakásával van egy speciális rendszere. Itt úgy oldottuk meg, hogy az, aki ezt a mintát festette, ő festette Békés Csabán is, illetve válaszúton is, tehát levettük a vállunkról ezt a gondot, mert ő egyedül megoldotta. Aztán ugyanezt a keretet, itt látszik a baloldali képen, hogy egy barnás tónussal a sarokból kiindulva, de az íves felületeknél ugyanígy, egy sötétebb réteggel megfestettük, tehát plasztikussá tettük magyarul. Aztán kereteztük mindkét végén, és fényeztük. Ettől, ha kész kazettákra majd valaki ráhúnyorít, olyan érzésünk van, mintha teljesen plasztikus lenne ez a keret. Itt az umling kazetták sok-sok elemzésével jutottunk el ezekre a munkafázisokra. Aztán munka közben néhány felvétel, itt is a motívumfestések, ezek az íves keretűek. Tehát itt nyilván másképp kellett a fényezést megoldani, mint a téglalap alapúaknál, de a rendszere az ugyanaz. Aztán van egy olyan kazettánk, ami a helyi méltóságoknak, Zámbó Borbárának, és nem tudom a férjének a nevét, mindjárt Szilágyi Mihálynak lesnem kell, a családi címeres kazettája. Ebből ugye a Néprajzi Múzeum online fotótárában megvannak a fényképek, de ez nem volt fönt. Úgyhogy külön kellett segítséget kérnünk a Néprajzi Múzeumos kapcsolatokból, hogy olyan minőségben kaphassuk meg, hogy az alapján tényleg dolgozni lehessen. Ugyanis nem hibázhatunk. Tehát, ha egy ilyen rekonstrukció készül, akkor nem mindegy, hogy a császári korona fölött, a jobboldali korona fölött például az a kéz, vagy egy líliumot tart, vagy mit tart. Tehát nem volt egyértelmű maga a fotóminőség, úgyhogy külön segítségre volt szükségünk ilyen módon. És igen, bevetettünk mindenféle technikát, tehát használtunk laptopot is, színes fotónyomattal kinyomtattuk az alapvető mintalapokat, de volt olyan, ahol ketten dolgoztak egy kazettán, és muszáj volt megosztani, tehát a telefontól kezdve amilyen technikát csak lehetett, azt használtuk. Itt látszik jól bal oldalon, hogy csomagoló papíron eredeti méretben megterveztük, megrajzoltuk magát a mintát, aztán az alap virágformákat is megfestettük, és mire a fényezéshez kerültünk, tehát különböző fázisokon keresztül végigkövethető. Nagyon sok kazettának koszorús mintája van, elvileg egyformának tűnik, de nincs két egyforma összetett. Sem a koszorú belső felén, sem a külső koszorú nem azonos, arányaiban kicsit másabb, tehát ezeket azért tiszteletbe tartottuk. És igen, ez a fotó Békés Csabán volt, ahol az ottani egyesület elnöke a tábor alatt, hiszen a táborban 150-160-an voltunk egyszerre, tehát több mesterség munkája zajlott, és itt látszik is a baloldali képen, hogy nekünk, mármint a bútorfestők ottani csoportjának, éppen egy Templomtól a Mennyezetig című kiállításunk volt a folyosón, illetve a galériában, tehát a falakon is templomkazetták voltak, alul is, a teremben is, az előtérben is, a konyhában is, aztán alig vártuk, hogy 5 óra felé hazamenjenek a többiek, mert akkor minden termet be tudtunk lakni, és azt mondták, hogy még a csapból is a bútorfestés folyik ki, tehát kicsit ez így sok volt. Na, de nem volt másabb válaszúton sem, ahol az elején Vargyasi Melindával alkudoztunk a helyen, de aztán végül is kikötöttünk az ebédlőben, és ez egy óriási döntés volt, mert világos helyen dolgoztunk. Hál' Istennek annyian voltunk akkor éppen válaszúton, hogy igazából az étkezéshez az ebédlő felét vettük igénybe, a másik felében csak mi voltunk, de aztán ahogy elmentek ebéd után az étkező táborlakók, azonnal belaktuk az egész ebédlőt, tehát nagyjából ilyen helyzetek voltak, de nagyon büszkék voltunk rá. És az volt a nagyon izgalmas, hogy a többi táborlakó, ugye rendre benézünk egymáshoz, hiszen mindenki kíváncsi a másikra, és annyira óvatosan, annyira finoman nézték meg, hogy minimális baleset történt, tehát hogy azért úgy mások is örültek nekünk. És akkor néhány kazetta, ugye fölül látszik maga a leltári szám, illetve az a minta, ami végül is előbukkant és előkerült. Ez egy jellegzetes Ádám-évás kazetta, nagyon szeretjük, mert hiszen én játszóházat is vezetek, és gyékénnyel is dolgozom, és annyira gyönyörűen látszik az, hogy a paradicsomi almafán, a kígyó, az almát mindig Évának adja. És itt látszik is a jobb oldalon, hogy az egy valamiféle bokros akármi, bal oldalt pedig egy bokros akármi buzogánnyal, tehát bal oldalon a hímnemű gyékényt látjuk, azaz Ádámot, jobb oldalon pedig Évát. Tehát én nagyon szép üzenetekkel, ezt így nagyon izgalmas felfedezni, úgy nagyon örültünk neki. Aztán egy gyönyörű umlingrózsa, egy jellegzetes bibliai jelenet a szőlőt csipegető madarakkal, ezt még egyszer beraktam, és Eszter szervezte meg nekünk, nagyon-nagyon jó döntés volt, hogy válaszútról át tudtunk menni Magyarókerekére. Meglátogattuk a gyülekezetet, megismertük a tiszteletes urat is, megnéztük a templomot. Hát itt kívülről látszik, hogy izgalmas a templom épülete, de az átépítés után azért a külső karakterét elvesztette, de belül nagyon szép. Ez a tér fogadott bennünket, és a jobb oldali képen a tiszteletes úr, aki tényleg nagy örömmel, nagy büszkeséggel mutatta meg a templomot. Láttuk azokat a kazettákat, elemeket, egyes elemeket, amelyek nincsenek restaurálva, és a tiszteletes úr előszedte és oda tette a padelőhöz, illetve a papipadhoz. A szószék ugye későbbi, tehát a karzaton is régi kazetták vannak. A szószék hangvetője látszik itt jobb oldalt, illetve kívül a karzatnak van egy külső ajtaja, és ezt a külső ajtót 1746-ban, itt látszik a dátum is, idősebb Bumling Lőrinc festette, és Mihály Ferenc restaurálta, ez volt az ő diplomamunkája annak idején, és hát bizony, megmondom őszintén, megérintett, amikor fizikai közelségből, nem kesztyűvel, hanem szó szerint tapintva megérinthet az ember egy 250 vagy közel 300 évvel ezelőtti munkát. Tehát ott én éreztem Umling Lőrinc közelségét, hogy ő bizony figyeli a munkánkat és vezeti a kezünket. Szem nem maradt szárazon ezen a látogatáson, tehát olyan szinten megérintett bennünket, hogy a felrakáshoz kértem Esztert, ő pedig a tiszteletes úrnak továbbította, hogy nagyon szeretnénk azokkal az asztalosokkal, vagy azokkal az emberkékkel beszélni, akik majd felrakják a kazettákat. És a mi tiszteletünkre vasaltinkben jöttek, vasalt nadrággal és apró süteményekkel. Tehát nagyon-nagyon kedvesek voltak. Lerajzoltam, hogy szeretnénk a rögzítést, 1 perc alatt megértették, tovább gondolták, biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fogják csinálni, mert értették, hogy mit is szeretnénk. Igazából semmi extrát, csak amilyen hagyományosan volt. De annak ellenére, hogy egyikünk sem rakott még föl ilyen kazettát, pontosan értették, és nagyon megnyugodtunk. Aztán a készmunkákról egy-egy közös fénykép. Egymás mellé szoktuk rakni, mert így egyben, tömegében nagyon izgalmasan látszik, hogy mennyire szép. De ezek a Békés Csabán készült munkák, ezek pedig a válaszútiak, de nem tudtuk egy terembe tenni egyszerre, tehát két teremben voltak egymás mellett, és nyilván így hatásában másabb, mint amikor majd föl lesz rakva, és a sötét, szürke, illetve angol-vörös keret választja majd el egymástól. De itt pontosan látszik az a geometrikus szabályrendszer, ami miatt fontos volt, hogy mi precízen dolgozzunk. És hát igen, a fotózás nehézségei. Bal oldalon látszik a békéscsabai fotózáshoz, hogy a legnagyobb létrát próbáltuk elővarázsolni, és többen tartottuk Lacit, hogy le tudja fotózni. Hát nem úgy sikerült, mint ahogy szerettük, hogy egy drónnal valószínűleg rendben ment volna. Jobb oldalon pedig körbeültük a kazettákat, és nem tudtunk olyan totál képet csinálni, hogy ne legyen igazán torz, de nagyon büszkék voltunk rá így is. Aztán az alkotók. Közös kép nem készült Békés Csabán, ezek a válaszúti tábor alkotói, iszonyatosan fáradtak vagyunk, tehát én megnéztem közelről, hát valami borzasztó, de olyan büszkeség volt rajtunk mindegyikünkön, és az alkotók nevét, illetve a támogatókat egy-egy ilyen jellegű kazettán alul, a karzat alatt föltesszük a falra, és úgy gondoltam, hogy minden alkotó megérdemli, hogy ugyanolyan szinten ott legyen a neve. És látszik is a lista alján az Umling jel, Umling Lőrinc kézjele, mert mi bevettük a bandába. Tehát úgy gondoltuk, hogy legyen akkor ez egy igazi közösség. Igen, bal oldalt a tiszteletes úr. Ő egyébként vadul facebookozik, azóta már nagyon jó ismerősök lettünk a Facebookon, és az a pici film, talán egy 2 perces kisfilm, amit én Békés Csabán először föltettem az ismerőseimnek, megnéztem nála, körülbelül 6 percen belül osztotta meg, és mi nem voltunk ismerősök akkor még. Tehát rettentően örült, nagyon-nagyon büszkék a magyarok kerekiek, hogy ők megkapják a kazettákat, és itt a becsomagolt Békés Csabai kazetták érkeztek haza, és így tette fel a tiszteletes, hogy végre hazaérkeztek. Tehát nagyon megható, tudjuk, hogy jó helyre kerül, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt a munkát felajánlottuk. Itt van a felrakás kottája, ezt majd Eszter átküldöm neked, vagy a tiszteletesnek, és igen, igen. Itt a színek az egyes keretezést jelzik, tehát azt szerint, hogy téglalap alakú keret, illetve négyzete, illetve íves keret, középen nyilván a királykazetta, és képileg otthon kivágtam, egymás mellé raktam, tehát gyakorlatilag legóztam, hogy úgy nem tudjuk, hogy milyen volt a sorrend, tehát nem tudjuk azt szerint föltenni, mert erről semmilyen dokumentáció nincs. Úgy raktuk össze, nyilván a királykazetta van középen, és ahhoz képest esztétikailag, képileg próbáltunk középről kifelé haladva mind a 4 oldalon összeszedni. Én úgy gondolom, hogy rendben lesz. Az látszik a ritmusából, hogy viszonylag vegyesen tesszük fel a kazettákat, és egy kis játék is belefért, hiszen a Kalós Alapítvány szakácsnéniének a fia azon a héten nősült, és egyik reggel Eszter hozott egy táblát, hogy hát belefér az időtökbe, hogy ez egy ekkora tábla volt, hogy egy Isten hozott táblát is megfessetek. Először hallani se akartam róla, de amikor kiderült, hogy Tiborról van szó, arról a muránói üvegműves, iparművész fiatalemberről, aki ott lakik válaszúton, és mi törzsvásárlói vagyunk, akkor nem lehetett nemet mondani. Úgyhogy ugyanabban a ritmusba bekerült a sorrendbe, mint az összes többi kazetta, és úgy gondoltuk, hogy ha már itt vagyunk, akkor umlingosan oldjuk meg a Isten hozott táblát. Gyakorlatilag ennyi volt maga a története. Nincs még kész képünk a felrakásról, hiszen, mint ahogy Eszter is mondta, most szeptemberben fogják feltenni, és a presbitériummal megegyeztünk a tiszteletes úr mögött, hogy 20 éve van ott a tiszteletes úr magyarókerekén, nagyon szeretik, nagyon tisztelik a faluban, szeretnék ezt egy igazi ünnepi keretek között egy háladó Isten tisztelettel megköszönni, viszont a falu nekünk is szeretne egy háladó Isten tiszteletet. És akkor ezt a kettőt összehoztuk, úgyhogy előreláthatólag november végén, advent első vasárnapján lesz ez a nagy nap, és vendégséggel készül a falu, 50 lelkes a gyülekezet egyébként, tehát én nagyon-nagyon családias. Hát az az igazság, hogy mi Magyarországról buszt fogunk szervezni, és szeretnénk majd a Kalós Alapítványnál megszállni. Jó, köszönjük szépen. És előtte izgalmas programot szerveznénk, de a vasárnapot természetesen ott töltenénk magyarókerekén, és így ezen gondolkodtam, hogy mi oda megyünk egy 50 fős busszal, a válaszúti táborból a helyiek, az erdélyiek, a székelyföldiek is jönnek, többen leszünk, mint a gyülekezet. de hát vessenek magukra, tehát mi ilyenek vagyunk. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép munka volt, nagyon nagy örömmel végeztük, és hát nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy tegnap mentünk el megbeszélni a környékre, hiszen október végén ugyanezzel a csapattal a Magyar Fülöpösi templom mennyezet rekonstrukcióira készülünk. Belejöttünk, az az igazság. Köszönöm szépen a figyelmet. Egy gondolatom van még, amiről hadd beszéljek. Nem kis befolyásomra zentai tűn, de dunai stíluskörről szóló bútorfestős könyvét kiadtuk nyáron a Hagyományok Házával közösen. Ez egy Faramóci megoldással született könyv, de nagyon-nagyon örülünk neki, mert hogy egy konferenciát szerettem volna szervezni, de közben jött a Covid. Ez az a könyv. Van is egy bontot, amiben bele lehet lapozni, a többi fóliázott. Közben jött a Covid, és akkor azt találtam ki, hogy na jó, az a 6 előadó, akit meghívtunk, a Hagyományok Háza stúdiójából egy online konferenciát tartson. De annyira aggódtak akkor még az oltásokat, nem kaptuk meg, tehát, és én senkit nem akartam megtéríteni ilyen módon, tehát elővigyázatosságból nem akartak eljönni. Végül is a pályázati pénzünk viszont megvolt, és mint tudjuk, pályázati pénzt nem adunk vissza. Tehát ami egyszer a mi számlánkon van, azt olyan módosítást kértem, hogy, de egy kiadványra fordítottuk, és szerettem volna bekérni az előadások anyagát az alkotóktól, de valahogy nem, vagy az előadóktól valahogy nem jött össze. És Tündével nagyon-nagyon jó viszonyban vagyunk. Ő ugye a Dél-Dunántúról 12 részes sorozatot írt a festett templomokról, tehát gyakorlatilag tananyagként használjuk a könyveit. Ő néprajzkutató, történész, édesapja református lelkész volt, és múzeológus is. A Skanzel munkatársa volt, amíg még aktív volt, de most nyugdíjas. Szerintem most aktívabb egyébként, mint régebben. Tehát. És megfőztem, hogy írjon nekünk egy könyvet a komáromi ládáról. Először nemet mondott, na de nem vagyok az a típus, aki úgy hagyja, úgyhogy addig-addig forgattam, meg kedveskedtem, meg a férje Balassai Iván, tehát ővele is elbeszélgettem, hogy ez egy hiánypótló is különben is, úgyhogy Tünde végül is rábólintott, elszámoltunk a pályázattal, a teljesítésigazolás is megtörtént, de még semmi nem volt a kezemben. Tehát igazából ez egy ilyen huncut dolog volt, de lényeg az, hogy aztán idénre kijött a könyv, persze némi csúszással, és most elhoztuk nektek, úgyhogy ott a kiadványok között megtaláljátok. Köszönöm szépen!